úgy fogadtak itt minket, mint ahogy ma az űrhajósokat. Úgy olyan gyanús távolságtartással, ugyanakkor érdeklődéssel fogadtak itt minket, és hát nagyon szívesen vették, ha ezek a speciális tanultsággal rendelkező fiatalemberek ide beházasodtak. Nem volt semmi, aztán lett, és most meg már megint nincsen semmi. Így maradunk a keretes történetnél.
Köszöntöm az ÖKK Podcast hallgatóit. Ma a befejező részéhez érkezik a Fehérvári Rádióállomás története, a rádiótelep és az adóállomás 80 éves történetét Demeter Zsófia történész dolgozta fel. Őt köszöntöm a stúdióban, és folytatjuk is a beszélgetést. Az utolsó részhez érkeztünk, a 2004-ig tartó időszakhoz, de menjünk vissza az 50-es évekbe. A Sóstói telepen, Pap Kálmán, akiről már szó volt adásunkban, 1952 óta folyó zavaró adásoknak is tanúja volt. Mik voltak ezek a zavaró adások?
Egy nagyon szégyenletes dologról szeretnék még beszélni, amit Pap Kálmán is úgy minősített, hogy hát ez a szégyennek szégyene, mert nem ad, hanem gátol. Ugye ez a zavarás. A zavaró adóknak a felszerelése. 52 az, amikortól hát tudott, hogy van ilyen. De előtte is volt már ilyen. Állítólag a szakirodalom szerint már az első világháborúban is volt ilyesmi. A második világháborúban meg aztán orba szájba, és nem lehet tudni, hogy ki kezdte, és ki volt a második, tehát ezt soha nem fogjuk megtudni. Minden esetre ugye a fegyverzethez hozzátartozott az is, hogy zavarom a kommunikációdat, és akkor majd ez meg az lesz. A fénykora ennek, vagy hát én nagyon idézőjelesen mondtam ezt a fénykort, az 1952-től mondható, hiszen felkészülnek moszkvai parancsra az összes magyarországi adó, tehát még a rendőrségi adók is, nem csak a fehérvári, de a fehérvári és a szolnoki van az előtérben, erre a zavaró adásra. Ugye hang, nyüszögő hanggal próbálják megzavarni az Amerika hangját, a 50-től ugye a SZERT, a Szabad Európa Rádiót, de még az Ankarát és stb. Ahonnan magyar adás, magyar ügyek adásba mennek, azt megpróbálják zavarni. Ugye ez egy hidegháborús fegyver, ez a legtipikusabb hidegháborús fegyver, és hát ugye megvan a hátránya, tudnélék ez megint egy új technológia. Tehát nem írjuk ugyan a pluszosok közé, nem adott sokat az emberiségnek, de hát ezt erre is fel kell állni. Erre új adókat kell beszerelni, és új antennákat, és új földelést, és hát ez egy fantasztikus dolog. Tehát maga a zavarás rendszerének a kiépítése is egy technológiai vívmány. Csak hát nem tartjuk nagyon szimpatikusnak. Ugye itt arról van szó, hogy mondjuk így röviden a béketábor szövetkezik valamire, például az ellenségesnek minősített rádióadóknak a zavarására. De van egy kis baj, mert ez ugye már a rövid hullámú rádiózásnak a kora, rövid hullámon nem lehet helyből zavarni. Tehát ide jön a Szabad Európa Rádió, akkor én hiába indítom be a zajgenerátort, az őt nem fogja érdekelni, hanem csak máshonnan. Tehát van egy ilyen nagyon jó kis összeműködés, hogy én akadályozom a lengyelekhez bejövő adókat, lengyelek akadályozom. Szépen körbe megy a dolog. Tehát mindenkinek van benne feladata, ez nagyon fontos. Hát Szovjetunió, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország, és hát tulajdonképpen egy bestiális országos hálózat jön erre létre, és ebben az országos hálózatban hát általában BHG adókat használnak, ez most egy kis technológiai részlet, de nagyon, nagyon fontos, hogy tehát erre külön fel kell készülni. Megint csak nagyon drága, de úgy, hogy ebben senki nem akadályoz meg, hogy ezt meg lehessen csinálni. És természetesen megint egy zavarást irányító központból érkezik a parancs, és technológiailag nagyon, nagyon érdekes, és nagyon félnek tőle az emberek, akik ebben dolgoznak, mert hogy úgy van megcsinálva, kimondom még egyszer, hogy bestiális módon, hogy aki nem teljesíti, vagy nem jól teljesíti a parancsot, annak a rejtjel kulcsa az megy az adással. Tehát rögtön látják, hogy ki nem teljesítette. Az emberek azért is utálták a kezelők, mert nagyon zajos, nagyon poros, nagyon rossz helyen van, hát rejteni kell, ugye nem lehet kiírni, hogy itt kérem zavarás folyik, hát a pincében van. Fehérváron úgy is hívják, hogy az alvilág, ez az alvilág, és nagyon, nagyon rosszul esik mindenkinek, odaosztják be, pedig odaosztják be, amikor rákerül a sor, de ugye akkor rögtön lehet tudni, hogy ki az, aki nem teljesítette. Erre mondta, szintén Papp Kálmán tudom idézni, aki hát ezt az egészet nagyon elítélte, de még maga is dolgozott benne, hogy borzasztó volt, az emberek a kenyerüket féltették, már talán nem a nyakukat, ugye, de a kenyerüket féltették, hiszen nagyon gyorsan kellett, és nagyon nehéz munka volt, állandóan át kellett hangolni az adót, állandóan talpon lenni, ott nem volt egy kezelőasztal, hogy ott elüldögélek, aztán majd jelzi nekem a készülék, hogy mit akar, hanem állandóan dolgozni kellett vele, és a zavarási jelet, ugye a posta szolgálaton belül adták ki, Fehérváron például az egyes postán kapták meg azt a jelkulcsot, amivel most éppen ezt kell zavarni, azt kell, erre kell irányítani az antennát, arra kell. Tehát alvilágnak hívták, és nagyon féltek tőle, nagyon rossz munkabeosztás volt. Ettől függetlenül mondta Papp Kálmán azt, hogy a 90-es években ugye elsősorban szintén újságírók foglalkoztak azzal, hogy hát mi történt, onnan mentek az zavaró jelek. És hát bizony egymásnak adták a kilincset itt Fehérváron is. A tájékoztatást megkapták. Az egyik meg azt kérdezte, az újságcikket olvastam is, hogy hát miért nem szabotálták el a parancsot? Hát ugye ez a teljes nem tudásnak a bizonyítéka, hogy hát azért a parancsot elszabotálni az azért veszélyekkel jár, és ilyen technológiai körülmények között, amikor rögtön látszik, hogy ki az, és melyik adó, és ki van szolgálatban, akkor az tényleg az állásával játszott legalábbis az az ember.
Akkor még az adó, a rádiótelep mindegyik a posta keretein belül működik. Katonai bázis ez sosem volt?
Katonailag mindig fontos volt, tehát stratégiailag mindig fontos volt, és volt, hogy katonák őrizték, ugye a viharosabb időszakokban, még olyan is, 56-ban, hogy a szovjet katonák őrizték, de nem katonai szervezet volt. Volt a katonaságnak természetesen saját adói voltak, tehát ez meg volt oldva. Most még ebben a zavaró adásban, ugye a kettes adásoknak szokták nevezni, ez volt a rejtjel, hogy kettes adás megy, és akkor zavarunk valakit valahol az éterben. Ez nagyon érdekes módon, hát mostani rádiósok, akikkel sikerült beszélnem, úgy mondták, hogy hát már régen meg lehetett volna szüntetni, de valami Moszkvából nem jött meg a megszüntetési ukáz, és akkor megmaradt. Tehát nem dolgoztunk ugyan az alvilágban, de a készülékek rendben voltak. Tehát akkor a Csehszlovákia megszállása után bizony még mindig használták, és akkor hát utána lett vége ennek a zavaróadásnak, és hát akkor le is szerelték ugye a készülékeket, megbarkácsolták mást, az alkatrészeket felhasználták, de ez a zavaroldás ezzel elmúlt.
És a zavaroldás, hogyha arra kaptak parancsot, akkor az azt jelentette, hogy mind a két állomás az teljes egészében csak azzal foglalkozott? Tehát akkor megszűnt minden más egyéb feladata? Vagy ezt a kettőt tudta egymás mellett is csinálni?
Hogyne. Tehát a 30-as évektől már nem egy adóberendezés volt a két telephelyen, hanem mindegyiken több. Tehát volt, hogy 10 volt Öreghegyen, 12 volt Sóston, stb. Tehát ezeket szépen meg lehetett osztani, hogy most ezt csinálod, te meg azt csinálod. És ugye akkor már sokféle feladat volt. Most mondjuk a 60-as években, ugye volt a hajók közötti, már az óceáni hajók közötti kommunikáció például. Volt a meteorológiai jelentés, volt a külügyi hírek, ugye hát ez megint csak egy kicsit persze titkos, és nem tartozik senkire, de ez egy fontos dolog volt. Volt a gazdasági hírek, volt a nagyon régen, évtizedek óta, az első világháború óta volt az MTI-nek vonala, ugye, mert hát hogyan kapták volna, még csak a vidéki szerkesztőségek is, hogy kapták a híreket, hát már az MTI vonalán, hogy azt éppen táviratban, vagy fülhallgatóval, vagy hogyan érték el még a legkisebb városba is, ugye, ahol postai hivatal volt, ezek a hírek elmentek. Természetesen ugye sok titkosság van a dologban, persze, és az egyik ez a zavaróadások, ami titkosság. Egy kicsi érdekességet még találtam ebben, hát nem csak azért, mert például édesanyám mindig panaszkodott rá, hogy nem lehet használni, nem lehet hallani a Szabad Európát, állandóan panaszkodott. És Debrecenben jártam egyetemre, akkor is arról panaszkodott még a 70-es évek végén is, hogy hát nálunk úgy hívták a Szabad Európát Balassagyarmaton a szomszéd faluról, hogy patvarc. Hallott a patvarcot? Nem tudtam hallgatni, mert megint bele zavartak. És akkor is panaszkodott. Pedig, és nem tudtam róla, hogy miről van szó, fogalmam sem volt róla, pedig szembe laktunk, és csak utólag derült ki, szembe laktunk Debrecenbe azzal a rádiótelephelyjel, ahonnan a zavarás ellenőrzése volt. Tehát a Fehérváron nem jól zavartak, akkor ott lebuktatták az illetőt Debrecenben. És utána ide kerültem Fehérvárra 74-től, és édesanyám még mindig panaszkodott, és én nekem fogalmam sem volt róla, hogy Fehérvárról is indítanak, hát nem csak Fehérvárról, de innen is indítanak zavaróadást. De minden más is közben ment, tehát mindegyik. És hát abban már egyszer belekaptunk, hogy a műsorszórás is hamarosan érdekes lett, és fontos lett, például a fehérvári adónak is. Még egyszer nagyon fontos lett a határon kívül lakó magyarok szempontjából, és ugye ez már a 20. század második fele, 70-es évek, amikor az volt a szent feladat, és ezt Fehérvár tudta is teljesíteni, hogy ugye olyan vételkörzetet, körzetben erősítette meg például a Kossuth meg a Petőfi adó, rádióadó műsorát, hogy ugye tudják hallgatni most a határaink körüli magyarok. Ugye megint egy nagyon fontos stratégiai cél, hogy nekik is eljuttassuk a híreket. Az, hogy tudták-e fogni, az egy más kérdés volt, de legalábbis technikailag volt lehetőségük rá. Tehát nagyon hamar bekapcsolódott végül is a fehérvári egység is a műsorszórásba, és Diósdon és Balatonszabadin ezeket az erősítő adókat ugye jól tudták együtt használni, hogy ez a nagy 1000 kilométeres vételkörzetben lehessen már a magyar adásokat használni. Ugye ezek már rádióadások voltak. Amit a 30-as évekről mondtam, azok nem rádióadások voltak, hanem csak hírszolgáltatás, valamiféle műsorokat valakik valahol, ugye erről semmit nem tudok róla, készített beszélgettek, és azt továbbították a nagyon távoli magyar érdeklődők felé. Most pedig a Kossuth és Petőfi rádió műsorát hasznosították. A Kossuth és Petőfi a nevét is 49-ben kapta, és ugye a II. Világháború után ezeknek a rádióknak nagyon nagy nehézséget jelentett a közrádiónak, magyarul így lehet mondani, hogy hát ugye itt elsősorban a németekre kell, német hadseregre kell gondolnunk, hogy ahogy kihúzódtak Magyarországról, ugye a bécsi hadművelet kapcsán nem győztesként húzódtak ki, tehát mindent tönkretettek, ami útjukba akadt. Az 1928-ban épített Lakihegyi adót is, ami hát egy borzalmas csapás volt, mert szintén a korszak egyik legmodernebb berendezése volt, és hát most a semmi. A legutolsó tette a német hadseregnek az volt, meg ugye akiket Magyarországról vittek magukkal, hogy a Moson-Magyaróvári adót is megsemmisítették, tehát mondjuk szinte nulláról kellett kezdeni, és amikor elkezdődött valamilyen adás, Tyukodi Pajtás szignállal, akkor 7 darab vevőkészülék volt, mert a vevőkészülékeket pedig beszedték, megtiltották, és nem is árulták. Tehát ugye ezt a mindenki számára örökké szóló vezetékes rádiót favorizálták, pedig ez egy anyagi csőd volt, ehhez ugye ki kellett építeni a madzagot. Világvevő rádiót ugyan már kitalálták azelőtt 50-60 évvel, de nem lehetett megvenni, mert nem volt szabad megvenni. Akinek meg volt, annak meg a hadseregek, akik arra jártak, éppen elvitték, begyűjtötték. Tehát ugye ebből is látszik, hogy a kommunikáció az egy elsőrendű fegyver, és az kommunikációnak a megsemmisítése, vagy lehetetlenné tevése, az egy nagyon nagy fegyvertény az ellenségnek tekintett valakivel szemben. Nagyon érdekes dolog. Azt gondolom, hogy ez a 80 évecske, amit itt a rádiótelep eltöltött Fehérváron 1924-től 2004-ig, ez mégiscsak valamilyen hírre adna alkalmat. Tehát, hogy lehetne valahol egy emléktábla, hogy kérem, itt nem volt egy ilyen. Na de hol? Hát állnak a sóstói épületek, a lakóépületek, az adó nagyon kis részben, nagyon, és hát az adónak most is ugye az Antenne Hungárián belül szerepe van, tehát be van kerítve, ugyanúgy nézzünk be a kerítésen, és csodálkozunk rajta, hogy ott vajon mi folyik. Antenna messze van, és szintén be van kerítve, és csak egy van. Műholdas kommunikáció folyik. Tehát hol legyen ez az emléktábla. Öreghegy áll, tehát ott is lehetne. A rádiósok, rádiótelepiek, ők, akik még élnek közülük, nagyon sokkal beszéltem, és hát mindenki azt mondja, hogy hát lehetetlen, hogy még egy emléktábla sincsen erre. És ugye most mondtam el, hogy fal azért lenne hozzá, tehát lehetne. És van egy szempont, amiről egész ideig próbáltam beszélni, hogy ez a fehérvári telephely, ez bizony sok szempontból is első volt. Első volt időben, technológiai fejlettségben, szakember kibocsátásban. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy volt egy évtizedet végignéztem, az szerint, hogy a többi adók élén kikállnak, mint fehérvári tanulású volt. És Ormos Gerőnek egy visszaemlékezésével tudnám befejezni ezt a kis beszélgetést. Ormos Gerő, aki tehát mindent tudott a rádióadóról, nyugdíjas koráig itt dolgozott, és hát egy mindenki által elismert szakember volt, és azt mondta, hogy már vele nem tudtam beszélni, de leírta az emlékeit. Azt írja egy helyütt, hogy úgy fogadtak itt minket, mint ahogy ma az űrhajósokat. Úgy olyan gyanús távolságtartással, ugyanakkor érdeklődéssel fogadtak itt minket, és hát nagyon szívesen vették, ha ezek a speciális tanultsággal rendelkező fiatalemberek ide beházasodtak. Hát ő csak tudta, mert ő is így járt, hogy szépen beházasodott, és hát felnevelte itt a gyermekeit, és nagyon nagy írói életművöt és technikai életművöt.
Azokkal az eszközökkel, most itt pont az emlék tábla kapcsán, igen. Vagy emlékállítás kapcsán.
Jó lenne.
Hogy azokkal például mi van? Tehát, hogy van még például berendezés, amit lehetne látni?
Az adó megszűnése, ugye 2004 után lassan eltűnt minden. Nyilván először az antennák, pedig a 80-as évek végén még olyan fantasztikus antenna rendszer volt, ami megint csak technológiai élvonal volt, de hát nem kell tovább. Oda se neki, megszüntetjük. Az adóépületet is megszüntették, csak egy kicsi része maradt, mondtam, a lakóépületek megvannak. A rádiósok, akik utoljára itt dolgoztak, és hát természetesen sokat adtak az ő szaktudásokra és arra a telephelyre, ahol ők dolgoztak, igyekeztek menteni egy pár dolgot. Diósdon jött létre a Rádió és Televízió Múzeum, és sok minden oda került. De ez csak olyan, hogy hát leesett a még beinduló teherautóról. De természetesen ezek értékes és látványos dolgok. A Garai Lászlót említettem, akinek aki egy nagyon jó író volt. Nem úgy, hogy regényíró, hanem nagyon kellemesen írta le az egész életüket, és óriási kalandokat írt le, nagyon érdekes dolog. Ezt úgy tudják a fehérvári rádiósok, hogy ide a Diósdi Múzeumban adták be az egész kéziratot. Hát még nem sikerült leemelnünk a polcról, tehát majd ez folyamatban van. A berendezéseket, amelyeket nyilván még lehetett használni, vagy lehetett volna használni, azokat Jászberénybe vitték el, és hát nyilván használták is, ameddig lehetett meg, amíg értelmes volt, mert hát azért ez a mikrohullámú hálózattal tulajdonképpen ez a földi hálózat megszűnt, és maradtak a műholdas kapcsolatok. Tehát nyilván nagyon kevés dolog maradt belőle, de hát valahogy így szokás, igaz, hogy nem volt semmi, aztán lett, és most meg már megint nincsen semmi. Így maradunk a keretes történetnél.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a tájékoztatást is. Azt hiszem, hogy hangzottak el nevek, akiknek érdemes lesz utána járni a könyveiket, forgatni és elolvasni a Székesfehérvárt is érintő történeteket. Dr. Demeter Zsófia történésznek köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla, viszonthallásra.